Az apostolok cselekedetéről írott könyvben követjük nyomon hétől hétre, hogy az első gyülekezet élete hogyan bontakozik ki, hogyan küldi a Jézus a Szent Lelket, és indítja el ezt az első Jézus követő közösséget a történelemben, hogyan megy előre az evangéliumnak az ügye, milyen küzdelmekkel, harcokkal, örömökkel és sikerekkel. Mindezt azért, hogy Isten maga hívjon bennünket ugyanebbe, hiszen ugyanez a dolgunk ma, hogy Isten lelke hogyan viszi elő az ő ügyét a világban ma is. Így olvassuk most az apostolok cselekedetéről írott könyvben a 12. fejezetet, az első verstől a 24. versig olvasom. Abban az időben Heródes király kegyetlenkezni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Ez a kovásztalan kenyerek ünnepén történt. Miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette, és átadta egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páskaünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Amikor Heródes elő akarta vezettetni, azon az éjszakán Péter két bilincsel megkötözve, két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá. Kelj fel gyorsan! És lehultak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal. Övezd fel magadat, és köst fel sarudat. Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki, vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Péter kiment, és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Amikor kimentek rajta, végighaladtak egy utcán, aztán hirtelen eltűnt mellőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt, most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Amikor ezt felismerte, elment Mária házához, aki a Márknak is nevezett János anyja volt. Itt sokan voltak együtt, és imádkoztak. Amikor megzörgette az ajtót, odament egy Rodé nevű szolgáló leány, hogy megtudja, ki az. Megismerve Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok azt mondták, elment az eszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak, az ő angyala az. Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak, és meglátták őt, elámultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki az Úr a börtönből, majd így szólt, mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Aztán kiment és más helyre távozott. Amikor megvirradt, nagy riadalom támadt a katonák között, hogy vajon mi történt Péterrel. Heródes pedig kerestette őt, és amikor nem találta, kivallatta az őrséget, és megparancsolta, hogy végezzék ki őket. Aztán lement Judeából, Cézáreába, és ott tartózkodott. Heródes ellenséges indulattal volt a tírusziak és a szidóniak iránt. De azok egy akarattal eljöttek hozzá, és miután megnyerték Blástuszt, a király kamarását, békét kértek, mivel tartományuk a királytól kapta az élelmet. A kitűzött napon Heródes felöltözött királyi ruhába, és a trónjára ülve beszédet intézett hozzájuk. A nép pedig felkiáltott, Isten hangja ez, és nem emberé. Az Úr angyala pedig azonnal lesújtott rá, amiért nem Istennek adta a dicsőséget. Férgek emésztették meg, így pusztult el. Az Úr igéje pedig egyre szélesebb körben terjedt. Hogyan és minek alapján értelmezzük az életünk eseményeit? Ez az a kérdés, ez az a fókuszpont, amivel az első gyülekezet kibontakozó élete missziója szembesít minket ma. Minden bibliai szakasszal ott van az a kérdés előttünk, hogy hogyan olvassuk ma egy egészen más korban, egy egészen más kulturális, gazdasági, politikai helyzetben. Hogyan akar a Szentlélek ezen keresztül ma mondani nekünk valamit és formálni bennünket? Ahogy végignéztem ezt a történetet, három embert látunk benne. Jakabot, Jézus követőjét, akit semmi perc alatt, most itt így mondom, kivégeznek. Pétert, Jézus egy másik, ugyanolyan követőjét, aki csodával határos módon, egy ilyen álomszerű menekülésben és szabadulásban részesül. És Heródest, aki az elején kivégez, a végén pedig maga is elpusztul. Hogyan értelmezzük mindezt, ami itt történik? És ez egy tükröt tart arra, hogy mi magunk a saját életünk eseményeit, amikor Jakab módjára valami szörnyűség történik velünk, amikor Péter módjára valamilyen nagy csoda történik velünk, hogyan értelmezzük? Akármi történik velünk az életben, akármi apró dolog történt velünk ma reggel, vagy akármilyen nagyon nehéz, komoly és súlyos, fontos dolog, akár jó, akár rossz történt velünk az elmúlt héten vagy hetekben, azt az eseményt, azt valamilyen módon értelmezzük és elhelyezzük magunkban. Mindannyiunkban, és ez nem tudatos, van egy értelmezési keret, egy belső mérce, amihez képest bizonyos dolgokat jónak mondunk, és más dolgokat rossznak. Ez a bennünk lévő belső mérce, ez az értelmezési keret fogja megmondani azt, hogy valamit előre mozdítónak, vagy inkább visszalépésnek tekintünk. Sőt, nem csak az értelmezésünket határozza meg ez, ennél sokkal láthatatlanabb az érzéseinket is. Hogy valamikor valaminek örülünk, vagy félünk, dühösek vagyunk, vagy békességünk van, hogy egy eseményre válaszul harag, gyűlölet van bennünk, vagy sokkal inkább szeretet és lelkesedés, azt ez a belső értelmezési keret, a szívünk mélyében lévő értelmezési keret határozza meg. Ezzel nézünk ma szembe. Mégpedig úgy, hogy ezt a történetet megnézzük két oldalról. Először lássuk Jakab, Péter és Heródes történetét a mai kor értelmezési kerete szerint, amit a mai szekuláris, posztmodern valóság elénk ad. Hogyan olvassuk Jakab, Péter és Heródes történetét egészen a mai kor gondolataiban. Aztán másodszor ugyanezt megnézzük a bibliai kor értelmezése szerint. Hogyan értelmezik, akik írják, és hogyan értelmezhetjük ugyanezt a Biblia szerint. Aztán harmadszor nyilván arról szeretnék beszélni, hogy miért érdemes bekapcsolódni a bibliai értelmezésbe, és hogy hogyan történik ez, negyedszer pedig egészen gyakorlati módon, hogyan alakítja ez az életünket és a gyülekezetünket. Tehát mai értelmezés, a bibliai értelmezés, hogyan léphetünk be a bibliai értelmezésbe, és milyen gyakorlati következményei vannak ennek az életünkre és a gyülekezetünkre nézve. Jakab. Van egy evangéliumi történet, tehát Jézussal egy történet még a most olvasott történet előtt nyilván, amikor Jakab édesanyja megjelenik, és a fiainak, akik Jézus követői, Jézus tanítványai, Jakabnak és a testvérének, Jánosnak egy jobb, ennél sokkal jobb sorsot kíván, és szám, azt mondja Jézusnak, hogy amikor eljön a te országod, eljön a te uralmad, ami egy nagyon megfogható, konkrét, fizikai valóság a zsidó gondolkodásban, akkor add majd meg, mondja az anyuka, közben jár a gyerekeiért, add majd meg az én fiaimnak, Jakabnak és Jánosnak, hát ne az ötöst a matek tanárnak mondja, hanem Jézusnak, hogy a jobb meg a bal oldalon üljenek a főhelyen ebben az új világban. És Jézus erre annyit mond, hogy hát meg fogják kapni azt, amit én megkapok, részesei lesznek annak, aminek én részese leszek, akkor még nem egyértelmű nekik, hogy Jézus a haláláról beszél, és ezzel találjuk ma szemben magunkat. Jakab ahelyett, hogy a főhelyre került volna, egy kegyetlen, önmagát istenítő diktátornak az áldozata lesz a kibontakozó keresztény misszió és mozgalom elején. Milyen Jakab sorsa, ha abszolút a mai szemlélettel, a mai gondolkodásmóddal nézünk rá, nos, Jakab az a naív ember, aki relatíve fiatalon, feláldozta az életét valami nagy eszméért, és hát persze azt kell, hogy mondjuk a mai oldalról nézve, hogy és persze nem jutott sehova. Meghalt egy eszméért, és ha még a 19. vagy a 20. században lehet, hogy hősiességként értékelték volna, hogy valaki odaadja az életét egy hitér, egy eszméért, azért a 21. századra a nagy eszmék kora lejárt. Tehát mi egy olyan világban élünk, ahol az alap az az, hogy meghalni egy hitért, meghalni akár Jézus követésében, meghalni bármilyen eszmért, az a legnagyobb bolondság. Hiszen mindegyik csak egy eszme, mindegyik csak valakinek az érdekét szolgálja. De bolond az az ember, aki oda teszi az életét valamiért. Lejárt ez a kor. Lehet, hogy még az idősebbek számára, meg még bizonyos emberek számára még érték meghalni valami nagy dologért, de azért a mai világban, a 21. században azért, hogyha ilyen történeteket hallunk, hogy valaki meghal valami nagy vagy szép dologért, akkor azt mondjuk, hogy hát becsaptak, kommunizmusért is meghaltak, oda tették az életüket. Sokan hithűen, hűségesen és áldozatosan azt mondjuk ma, hogy ezek nevetséges történetek ma. Ezekben mi már nem hiszünk. Jakab nem irigyelni való ember. Jakab egy vesztes a mai oldalról nézve, egy áldozat, aki oda tette valamire az életét, de nem sok teteje volt. Péter a szerencsés ember innen nézve, ő a mázlista. Mert Péter az, aki megmenekült, tehát az ő élete tovább tart. Nyilván Herodes ugyanazt szándékozta vele tenni, mint Jakabbal, csak közbeszóltak a körülmények, nem tudta azonnal kivégeztetni, bíróság elé vezetni, mert jött a páska ünnep, akkor jobb, hogyha egy ilyen uralkodó kicsit visszafogja magát, de csak napok kérdése, hogy lemenjen az ünnep, és Pétert hasonló módon kivégezze. De Péter megmenekül, ezzel időt nyer, és megmenekül. És ez a mai olvasatban, ez egy jó történet. Időt nyert, tovább mehet, lehetőséget kapott, élhet, kikerült a bajból, kikerült a nehézségből, ennek van értelme. Sőt, csak ennek van értelme, amennyire kudarcos, hiába való, szerencsétlen Jakab, annyira szerencsés mázlista ez a Péter, hogy a dolgok úgy játszottak össze, hogy ő kimenekült. És akárhogy is történt a mai ember gondolkodás szerint ez a menekülés, belefér, hogy vannak angyalok, és kihozta, vagy más valaki csak azt mondja, hogy ja persze, az angyal az egy beépített őr volt, senki más, ezt korabeli bibliamagyarázók is próbálták így magyarázni a történetet, voltak ilyenek, már korabeli, azt értem, hogy a mikorunkbeli. Mindegy, Péter a szerencsés ember. Péter jól jött ki a dologból, győztes. Herodes harmadszor, nézzünk ő rá is. Herodest egy kicsit megnézhetjük egy pillanat erejéig csak az elszegények vagy az elnyomottak oldaláról, akik azt mondják, hogy na mégis van igazság a világban. Ez a morális, magukat morálisnak nevező emberek olvasata is, de azért megint, ha már sokkal inkább a mai gondolkodás alapján akarjuk nézni, akkor azt kell mondani, hogy hát Herodes azt az jól megcsinálta az életét különben. Uralkodó lett, nagyhatalomra jutott, piszok jól élte az életét, nem? Mindent megkapott, amit akart, az biztos. Mindent kiélt, amit szeretett volna. Feljutott a csúcsra, tehát megérte, hát egyszer úgy is meg kell halni valahogy, valakinek, mindenkinek, de hogy ő kielvezte az életet, még akkor is, hogyha ott valami betegség elpusztította, Herodes, mintha minden alkalmat megragadott volna arra, hogy önmagát megvalósítsa, és hogy azt tegye, amit szeretne, és mindent, amit az élet lehetőségként ad, ő ki tudott próbálni. Hát egy uralkodónak minden ott volt. Na ez a mai értelmezési keret, nem? Ami azt mondja, hogy mindennek a szívében az egyén önmegvalósítása van, a boldogulás van. Hogy én hogyan valósítom meg magam, hogyan jutok többre, hogyan élek át sok-sok mindent. És innen nézve Jakab kudarcot vallott, Péter mázlista, van még egy lehetősége. Nem mindegy, hogy mit fog vele csinálni. Herodes pedig megcsinálta magát. Mit mondjunk erről? Ha most pillanatra kilépünk erről, és kicsit a Biblia oldaláról rá akarunk nézni erre, hogy mit mondjunk erről a mély vágyról, ami mindannyiunkban azt mondja, hogy hát azért Péternek csak jobb, mint Jakabnak. És hogy erről a mély vágyról, ami azt mondja, hogy, hogy a nagy kérdés az én boldogulása, a lehetőségeim maximális kihasználása, önmagam érvényesítése, önmagam kiteljesítése, az élet megélése, minél teljesebben. Mit mondjunk erről? És azt kell mondani erről a Biblia oldaláról nézve, hogy az egyén valóban nagyon-nagyon fontos. Hogy ebben a mai kultúrában van valami, ami tényleg összevág a Bibliával, hogy az egyén nagyon-nagyon fontos Istennek. És lehet, hogy korábbi társadalmakban, korábbi kultúrákban, vagy ma akár bizonyos kultúrákban az egyén annyira nem fontos, elvész a tömegben, az egyén mindig feláldozza magát a tömegért. És a nyugati kultúra előhozta azt, hogy az egyén fontos, a te életed fontos, hogy te hova jutsz el, fontos, hogy mi lesz velem fontos. És a bibliai gondolkodás ezt megerősíti részben, nem? Nézzétek meg, a Biblia Isten egy olyan Isten, aki mindig a személyekkel lép kapcsolatba. Persze, az egész történelmet valahogy irányítja, van egy népe. De a Biblia Isten egy olyan Isten, aki személyeket szólít meg. Akinek az egyénnel van dolga, aki megszólít egy Ábrahámot, és elhívja, és kiteljesíti az életét. Aki megszólít egy-egy tanítványt, Jézus, és olyan utakra viszi, amit sose álmodtak volna, ami megszületik bennük. Isten olyan, aki egészen személyesen szólít meg, törődik minden egyes emberrel. Isten olyan Isten, aki azt akarja, hogy igenis az egyén élete kibontakozzon, amit ő elrejtett abba, az megszülessen, áldás legyen. Ő adta a személyiséget, a lehetőségeket, a képességeket. És sokkal jobb, nem tényleg jobb, hogy egy olyan világban élhetünk ma, amikor nem kell minden energiánkat arra fordítani, hogy valahogy kapáljuk a földet, hogy legyen élelem, hanem olyan gazdagság van egy csomó mindenben, sokkal inkább az ajándékaink, a lehetőségeink, a képzettségeink szerint élhetünk, mint korábban. Ez jó. És mégis, már itt hadd vetítsem elő a kérdést, hogy de ki tudjuk-e zárni az életünkből a Jakabi történeteket? Ki tudjuk-e zárni az életünkből a tragédiát, a vesztességet, a szeretteink életéből a vesztességet? Azaz mit kezdünk a szenvedéssel? Biztos, hogy ennyire egyszerű ez, hogy Jakabot tegyük félre, egy naív ember volt, odaadta magát valaminek, nyomorúság, baj, csak a Péter története lehet a miénk. És akkor azt érzek, hogy de nem. Van ebben sok jó, meg kell menekülni, élni kell, ki kell bontakozni, de valami hiányzik. És tudjátok, ez az értelmezési keret, ami azt mondja, hogy csak az egyén boldogulása számít, ez oda vezet ma, hogy amikor bejönnek a Jakabi történetek, születik egy beteg gyermek egy családban, akkor sokszor a férfi fogja magát és lelép. Mert a beteg gyerekkel a családban én nem fogom úgy megvalósítani magam, mint nélküle. Vagy ez a gondolkodás oda visz, hogyha rossz és nehéz, fájdalmas a kapcsolatunk, a házasságunk, akkor nem fogok ebbe benne maradni és küszködni még a hátralévő néhány évtizedben hűségesen, hanem kilépek, hogy boldog legyek, hogy megvalósítsam magamat. Kettős. Ez a történet. De menjünk tovább, és nézzünk rá ugyanerre Jakab, Péter és Heródes történetére a bibliai értelmezési keret szerint. Hogyan éli meg a korai gyülekezet ezt? Hogyan lehet ezt látni, hogyha nem az egyén önmegvalósítása felől nézzük, hanem más oldalról nézzük ugyanezt az eseményt. Jakab. Ki Jakab a bibliai történet, a bibliai értelmezés szerint? Jakab egy mártír, Jakab egy vértanú. A bibliai értelmezés szerint ő egy olyan ember, aki Istennel Istenért, itt konkrétan Krisztussal és Krisztusért szenved, és vértanú halált hal. Jakabbal pontosan az történik, amit Isten, illetve Jézus előre megmondott, hogy az ő sorsában fog részesülni. A korai gyülekezet, amikor átéli, hogy Jakabot Heródes karddal kivégezteti, Nyilván gyászol, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem számít. De nézzetek meg, milyen érdekes, nem törik össze egy értelmetlen halál súlya alatt. Az ő értelmezésük szerint nemhogy nem értelmetlen, ami Jakabbal történik, hanem sokkal inkább az életének a beteljesedése. Teljesen más gondolkodás, teljesen más értelmezési keret, hogy ami Jakabbal történik, a mártíromság, a vértanúság, az a Krisztussal való legmélyebb azonosulás, a legmélyebb közösség. És ebben a gondolkodásmódban, ebben a keresztény etoszban, például Pál apostol így vall erről, így beszél, így gondolkodik egy vallomásra egy másik helyen, ami a halál közepében születik, ugyanúgy börtönben van, mint Péter, azt mondja, nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Szorongat ez a kettő, vágyom elköltözni és Krisztussal lenni. Na mikor mond ilyet bárki a mai kultúrában? Vágyom elköltözni és Krisztussal lenni, mondja Péter, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak, mondja, és életben is marad a Filippi beli bezárás a börtön időszaka után még. Ez Jakab, Péter. Péter, aki megmenekül. Miért menekül meg? A Biblia értelmezés szerint egyetlen egy oka van, mert Istennek vele más terve van. Egy nap majd ő is mártírhalált fog halni, ahogy Jézus lekcióban olvastuk János evangéliuma végén, meg is mondja neki, hogy követni fogsz engem, és ez a halált fogja jelenteni. De most nem ennek van az ideje, most Isten kihozza őt a börtönből, mert még használni akarja, ahogy Pál mondta, hogy jobb lenne Krisztussal lenni. Figyeljetek, jobb lenne a Jakab sorsára jutni, itt ez, de még itt kell maradnom. Péter itt marad, kiszabadul, az evangéliumnak terjednie kell, és küldetése van. Péter nem a saját egyéni boldogulására szabadul ki, e szerint az értelmezési keret szerint, hanem Isten szolgálatára. Mint ahogy Jakab élete sem a saját boldogulása szempontjából lett kudarc, mert nem lett kudarc, hanem az Isten szempontjából lett beteljesedés és megérkezés. És ha a mai értelmezés szerint Péternek lehetősége van, hogy észhez térjen és mentse magát, Péter nem tér észhez. Mert a szerencsés megmenekülés után nem azt fogja tenni, hogy na akkor hagyjuk ezt a Krisztus ügyet, végre élhetek, hanem ebben fog élni tovább. És el fog jönni a nap, amikor ugyanúgy, mint Jakab, mártírhalált fog halni Krisztusért. Ez az ő története. Egy teljesen más gondolkodásmód. És ez amennyire magától értetődő nekünk, a mai embernek, a nyugati embernek, hogy az életet az mozgatja, hogy hogyan valósítom meg magam, és hogyan boldogulok. Ugyanolyan magától értetődő nekik ez a bibliai olvasat. És aztán harmadszor Heródes. Heródes, akiben Isten megmutatja azt, hogy merre halad a világ, merre halad a történelem. Hogy nem véletlenül emészti el a betegsége egy nagyon jó élet után, hanem Isten közbeavatkozása következtében, mert Isten nem tűri, hogy ez az uralkodó önmagát istenítse. De ez nem jelenti azt, hogy Isten ott és akkor az összes diktátort és uralkodót egyszer és mindenkorra lerendezte volna, hiszen a történelemből pontosan tudjuk, hogy nem. De ez egy jel. A bibliai gondolkodás szerint ez egy jele annak, hogy eljön a nap, amikor Isten újjáteremt mindent, és amikor igazság és békesség tölti be a földet. És amikor mindenki, akit elnyomtak, akit kifosztottak, akit megraboltak, az igazságot kap Istentől. Ez Heródes történetének halálának az olvasata a bibliai oldaláról. Ez egy teljesen másik értelmezés, és ennek az értelmezésnek a középpontjában Jézus az ő szenvedése, halála és feltámadása áll. Az az értelmezés, ami azt mondja, hogy Jakab nem egy naív vesztes, hanem egy beteljesedett ember. Péter nem egy mázlista, hanem valaki, aki Isten tervében részt vesz. És Heródes nem egy ember, aki megcsinálta magát, aztán a végén valahogy meghalt, hanem egy magát Isten ellen emelő, uralkodó. Ennek a szívében, hogy ezt így lássuk, az az esemény van, hogy Isten eljött Krisztusban ebbe a világba, hogy meghalt a kereszten, hogy feltámadt, legyőzte a bűnt, a gonoszságot, a halált, és örökké él. Két értelmezési keret. Miért és hogyan kapcsolódhatunk be ebbe a másodikba? Harmadszor. Érdemes feltenni a kérdést, akár keresztényként élünk, hívőként, akár keresünk, gondolkodunk, hogy melyik értelmezési keret a helyes? Melyik értelmezési keret az igaz? És hadd mutassak rá, hogy ez végső értelemben hitkérdés. Ez annak a kérdése, hogy szerinted az élet végső célja mi? Az élet végső célja az egyén evilági kiteljesedése és egyéni boldogulása? Vagy az élet értelme és végső célja az Istennel való kapcsolatban rejlik, aki teremtette a világot, megváltotta a világot, és újjáteremti a világot igazságban és szeretetben? A szíved mélyén az a kérdés, hogy mi az életnek a jelentése, az értelme és a célja? Szeretném hangsúlyozni, hogy mindkettő, akár az egyik, amit belénk plántál a mai kultúra, hogy önmagam megvalósítása, akár a másik, hogy az Istennel való kapcsolat, hogy mindkettő egy végleges és nem tudományosan bizonyított elkötelezettségre, egy hitbeli elkötelezettségre épül. Mit hiszel a világ, az élet, az ember természetéről? Mi ad mindennek jelentést számodra? Mi tartja egyben a folyamatokat, a történéseket? Az én kiteljesedése, vagy Isten Krisztusban végzett munkája? De nem csak az a kérdés, hogy melyik igaz a számodra, sokaknak ez nem is annyira fontos, hanem az is, hogy de melyik működik? Melyik működik? Ha az életed eseményeit nézed, három kérdést érdemes feltenned, és persze keresztényként is tudjuk, hogy ez nagyon is releváns, mert miközben az egyiket valljuk, a másik szerint élünk. Sokszor mi is. Úgyhogy három kérdést érdemes feltenni. Melyik keret koherens azzal, amit átélünk? Melyik magyarázza az élet tapasztalatait elfogadható és hihető módon? Másodszor, melyik keret segít megbirkózni jobban a szenvedéssel? Mert nem tagadhatjuk, hogy van szenvedés. Melyik segít jobban megbirkózni nekünk a szenvedéssel, a Jakab történetekkel? És a harmadik kérdés, melyik tesz jobb emberré, melyik tesz együttérzővé mások nyomorúsága iránt? Segíthet elrendezni, hogy melyiknek adjam oda az életem, hogy mi a valóság? Ha egy kicsit tovább szeretném vinni, hogy gondolkodjatok ezen, és nézzetek ezzel szembe, akkor hadd mondjak ennek a két értelmezési keretnek, hadd mondjak, mutassak egy-egy szimbólumot. És nézzünk rá így, ugyanevvel a kérdéssel, melyiket higgyem, melyik szerint éljek? Az elsőnek a szimbóluma egy egészséges, szép testű, örökké fiatal férfi vagy nő. Ezt tudjuk jól. Ez írja le. Kiplakátolva. A másik értelmezési keret szimbóluma egy üres kereszt, egy kivégző eszköz, amelyen ott volt elcsúfítva egy fiatal és egészséges férfi, aki Isten fia, és aki feltámadt. Az egyik, gondolj erre a tökéletes testű, örökké fiatal férfire vagy nőre, az egyik végül sok energiát adhat, hogy menjél, hogy sportolj, hogy egészségesen egyél, hogy tartsad magad, és ez jó, ezek egészséges dolgok. De mégis, miközben sok energiát adhat mindenre, végső értelemben, abszolút értelemben elérhetetlen, mert nem maradsz egészséges, szép testű, gyönyörű, örökké fiatal férfi vagy nő. Annyira nem, hogy mindannyian elpusztulunk és meghalunk. A másik viszont mindenkinek elérhető, nem? A másik mindenkinek elérhető, mert az élet minden eseményével tudunk kapcsolódni valakihez, aki megtört a gyengeségben és a szenvedésben. Az egyik kizárja a gyengeséget, kizárja a nyomorúságot, az nem lehet. És ha van, akkor valami baj van veled. A másik szabadon meghív rá, nézd Krisztust, aki szenvedett, vele együtt élheted át a szenvedést. Az egyik hazudik, mert nem vagy örök, és nem leszel örök. És nem leszel örökké egészséges. A másik a lehetetlent ígéri, mert ha együtt szenvedsz Krisztussal, együtt támadsz fel vele az örök életre. Melyik koherens azzal, amit átélsz minden nap? Melyik segít megbirkózni a szenvedéssel a mindennapokban? És melyik tesz jobb emberré, együttérzővé mások iránt? Melyik a te hited? Mi a te végső elkötelezettséged? Hogyan éled meg? És ezen a ponton nem csak a nem hívőknek van lehetősége megtérni és Krisztushoz jönni, hanem egy mélyebb értelemben a keresztényeknek is. Mert hiszen én magam lepleződöm le, hogy miközben az egyiket Krisztus vallom szájjal, ahogy az életem eseményeit értelmezem, és amiket átélek, az arról beszél, hogy a másik milyen erősen tartja a szívem. És ezért, ha bekapcsolódsz, mert Krisztusnak adod önmagad, és elfogadod őt, ezért annyira döntő az imádság. És ez a meglepő ebben a történetben, figyeljétek ezt a gyülekezetet, Jakab meghal, kivégzik, Isten nem menti meg. És mégis buzgón imádkoznak, hogy Pétert megmentse. Mert csak az imádságban tudod megharcolni azt keresztény emberként, hogy az életed eseményeit újra és újra visszavidd a bibliai értelmezési keretbe. Ha nem imádkozol, ha nem nézel rá tudatosan a dolgaidra, ha nem nézel arra rá, hogy most miért van bennem rettegés, vagy gyűlölet, vagy panasz, és nem viszed oda Isten elé, hogy vele együtt átgondold, akkor az fog működni, a hamis értelmezési keret fog működni. És ezért ez imádságra hív, mert az imádság az, ahol felismerjük, és amelyben összeütközünk a szekuláris értelmezési kerettel. Az imádság az, ahol Isten jelenlétében átgondoljuk, átértelmezzük, átírjuk és megharcoljuk, hogy a saját életünk eseményeit milyen értelmezési keretbe helyezzük. Negyedszer, hogyan alakítja ez az életünket? Hogyan látjuk életünk eseményeit? Azt mondom, hogy Jakab meg Péter, most már inkább a keresztényekhez szólva, Jakab meg Péter története egy kicsit ilyen, kicsit beszél arról, hogy milyen a mi Isten képünk. Inkább egy Jakab, Isten az, aki nem segít, hagy szenvedni. Inkább egy Péter, Isten az, aki kiszabadít akármi van és megmenekít. Nemrégen nagyon keményen szembesülni kellett azt, hogy hogyan torzul az én Isten képem. Hogy egy olyan ilyen csoportos, valamilyen mindegy alkalmon voltam, ahol egy történetre kellett ránéznünk három részletben, három kisebb csoportnak. A történet három részre volt felosztva. Az első csoport, ebben voltam én, csak a történet első részét kapta meg, és valamit kellett rá reflektálni. A második csoport olvasta az első részét, meg a másodikat, és a második részéről kellett beszélnie. A harmadik csoport pedig az egész történetet látta, a végét is, és így kellett róla beszélnie. Tehát akik erre az elején volt, nem tudta, hogy mi lesz a történet vége. A történet arról szólt, és nem tudtuk, hogy igaz vagy nem, a történet arról szólt, hogy egy férfi beszélget valakivel arról, hogy... röviden összefoglalni, egy házaspár, akinek három kamasz gyermeke van. És a férfinek kiderül, hogy van valami olyan szív problémája, ami egy orvosi beavatkozással megoldható, de ez az orvosi beavatkozás el fogja venni az ő nemzőképességét. De hát három nagy gyereke van, és ezzel nagyon sokat gondolkodnak, imádkoznak, hogy mit tegyenek, hogy döntsenek, és végül úgy döntenek, hogy azért, mert hogy több ideig, mint apa jelen lehessen a gyermekei életében, aláveti magát ennek a műtétnek. Megtörténik a műtét, és amikor megtörténik a műtét, utána hihetetlen erővel feltör benne a vágy, hogy ő egy gyermeket szeretne. Ezt olvasom az első csoport. Gyermeket szeretne, a felesége is gyermeket szeretne, és hát már nem lehet. És imádkoznak, és a saját gyerekeikkel valahogy bekerülnek ebbe, és egyszer látnak egy tévéműsort. És a tévéműsorban azt látják, hogy örökbefogadnak, az örökbefogadás jön eléjük, és azt mondják, hogy ez az, Isten erre hív minket, fogadjunk örökbe egy gyereket. És utána azt mondják, hogy, és azért, hogy tényleg tudjuk, hogy Istentől van, azt kérik Istentől, hogy és ez történjen meg 3 hónapon belül, és ez a gyerek legyen 2 hétnél fiatalabb, értitek? És ez az első rész, ezt olvasom. És kijön bele a lelki gondozó, hát nem, Hát nyilvánvaló, ez nem az Isten történet, ez kompenzál. Hát persze, elvesztett valamit, most kompenzál, ez nem az Isten vezetése. Én nem hiszek a Péter történetekben, amikor ilyen gyönyörűen megoldódik valami. Mert én Jakabot tapasztaltam az életemben. Én tapasztaltam, hogy Isten kemény, hogy Isten nem mindig szól közbe, nem csinál csodát, nem mindig szabadít meg. De nagyon erősen hittem abban, hogy tudom én, hogy mi lesz a történet vége. Rá fognak jönni, hogy a történet eleje az nem Isten, az ő maga. Nyilván tudjátok, mi volt a történet vége. Isten pontosan így adta neki, és utána megnéztünk egy videót, ami alatt gondolkodhattam magamon, ami arról beszél, hogy ez az öregbefogadott gyerek 15 évesen valami hihetetlen zseniális zenei tehetség. Ez az Isten története. És arra jövök rá, hogy igen, tehát hogy keresztényként nem ez van előttünk, hogy ha én az Isten keménységét, vagy a nehézséget, vagy azt éltem meg, hogy nem jött Jakab segítségére, én olyan könnyen nem hiszek már többet a Péter történetekben. Milyen az Isten képem? De ez visszafele is igaz. Mert ha meg valaki a Péter történetet élte meg, és azt akarja abszolutizálni, és valakinek az életében nem történik csoda és szabadulás, akkor lenézi, hogy nem vagy jó hívő, te nem hiszel eléggé, és azért nem történik csoda. És ezért annyira szép János evangéliumának a vége, ahol ott van Péter, és különben ennek a megölt Jakabnak a testvére, akkor még élt Jakab is, János. És emlékeztek, hogy Jézus azt mondja ott Péternek, hogy kövesse engem, és ha követsz engem, ez avval fog járni, hogy mártír halált halsz. És akkor Péter kiszól, na jó, oké, de mi lesz vele? És azt mondja Jézus, mi között hozzá, te kövess engem. Értitek? Jön, erről van szó. Hogy ne azt nézzük, hogy mi lesz a másikkal, hanem azt higgyük, hogy Isten van, amikor így cselekszik, van, amikor úgy cselekszik, de ha azt Krisztus halála és feltámadása oldaláról éljük meg, akkor tudjuk, hogy Isten cselekszik, és Isten velünk van. És ne azt mondjuk, hogy hát ő miért gyógyult meg, ha én nem? Mert Isten azt mondja, mi lesz vele? Mi között hozzá? És ne azt nézzük, hogy hát akkor ő miért nem gyógyult meg, ott miért nem történt csoda, ha az én csodám, mert biztos nem olyan jó hívő. Mi között hozzá? Mi között hozzá? Egy módon van közünk hozzá, és ezzel fejezem be, a gyülekezet együtt imádkozik. És a gyülekezetben vannak Jakab történetek egyszerre, és Péter történetek egyszerre. És az egyik oldalon megtapasztaljuk és átéljük az életet, a csodát, a szabadítást, a másik oldalon átéljük a megtörtséget, a fájdalmat és a küzdelmet, vagy a halált. De a gyülekezet együtt imádkozik. És a gyülekezetet nem akadályozza meg, hogy Jakab meghalt abban, hogy Péterért imádkozzanak. Engem ezt gondolkodtat el. De a gyülekezetet azt se akadályozza meg, hogy ha Péter megmenekül és Jakab meghal, akkor soha többet nem imádkozunk. Az elmúlt hétben több házi csoportban, több minden hetekben több minden történt, ahol a legszebben megzajlik ez, amiről szó van. Vannak házi csoportok, akik együtt imádkoztak és hordozták a nehézséget, a betegséget, vagy akár a gyászt, aki elment közülünk. És van házi csoport, amely együtt ünnepelte Istennek a szabadító, gyógyító és a helyreállító munkáját. Ez az Isten népe. Együtt hordozza, együtt imádkozik és együtt csiratja a jakabi történeteket, de Krisztusban való reménységgel. És együtt ünnepli, és együtt hordozza, és együtt magasztalja Istent a péteri történetekért, amikor Isten szabadulást kér. És így vagyunk Isten népe, és ahogy ezt együtt tesszük, és együtt imádkozzuk, és együtt éljük, kihívást adunk annak a hazug értelmezési keretnek, ami a világban van, annak a báványnak, annak a csaló, hazug, ördögi gondolatnak, hogy az egész életed lényege önmagad, és semmi más. Mert az egész életünk lényege Isten Krisztusban, és semmi más. Amen. Imádkozzunk. Megvallottuk kegyelmedet, hűségedet, írt hát szívünkbe szent lelked által újra és újra a nagy igazságot, hogy Krisztus halálában és feltámadásában Ott van az egész életünk, az egész gyülekezetünk, az egész teremtett világ élete. És nem csak ott van, hanem megváltva van ott. És az, hogy újra és újra vissza tudjunk térni, meg tudjuk az imádságban harcolni a harcot, hogy elmerjük hinni és rámerjük tenni az életünket arra, amit te Krisztusban tettél. Hadd tudjuk így, hadd tudja a lelked bennünk így átértelmezni és újraírni életünk eseményeit, mindazt, ami most zajlik. És mint gyülekezet, tégy bennünket olyan közösségé egyre inkább, akik együtt imádkoznak, és akik különösen a házi csoportokban megélhetjük, hogy mit jelent egymást hordozni, együtt sírni, és benned reménykedni, és mit jelent együtt ünnepelni, téged magasztalni, csodáidért dicsérni és dicsőíteni. Tégy bennünket mindezek közepette olyanná, akik elismerik szuverenitásodat, uralmadat, hogy van, amikor így cselekszel, van, amikor úgy, de mindig tudod, hogy mit és hogyan teszel. Imádkozunk, Urunk, nem csak gyülekezetünkért, hanem a lakótelepért és Budapestért, ahová helyeztél bennünket, ahol éljük az életünket, ahol végezzük a munkánkat, ahol feltöltődünk, ahol kifáradunk. Kérünk, áld meg ezt az emberi közösséget, ezt a várost. Áld meg benne mindazt, ami jó, ami szerinted való, ami szép, ami igaz és ami kedves. És formáld mindazt, ami hamis, ami hazug, ami torzult, ami bűnös és ami báványimádó. Hadd tudjunk így a te országodnak, a te evangéliumodnak hírnökei, jelei, valósága lenni, ahogy a mindennapi életünket éljük. Áld meg, Urunk, a vezetőket a politikában, a kultúrában, a gazdaságban. Adj, Uram, nekik igazságot, hűséget és tisztességet, a többi békességben élhessünk. Köszönjük, Urunk, hogy mégis a legfőbb reménységünk az, hogy te egy nap új eget és új földet teremtesz, és mindeneket megújítasz. Vésd mély emberünk, belénk ennek az eljövendő reménységnek a valóságát és a képét. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.